üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
A Box Index 2%-os pluszban nyitott, 48.685 ponton a jelen pillanatban. A blue chip-ek közül az OTP és a MOL is emelkedni tudott, az OTP-nél egészen minimális elmozdulást, 1%-os emelkedést látunk. A MOL 6%-ot emelkedett, még a Richter stagnált, a Magyar Telekom pedig 2%-os visszaesést mutat jelen pillanatban.
Olyan a forint a főbb devizákkal szemben?
A forint a szinte a telepi szint környékén mozog, 351 forint 30 fillért ér most egy euró, a dollárral szemben minimális erősödést látunk, 294 forintot ér keretje most egy dollár, ez a dollár relatív gyengülésének tudható be.
Köszönjük szépen a gyors információkat Zsoldos Ákosnak, a portfólió munkatársának.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemért Alapítvány a hazai agrárszakképzési centrumokkal. A megállapodás fontos állomása a magyar agrárszakképzés újjászervezésének, és korszerű tudással rendelkező, magasan kvalifikált utánpótlásról segítheti az ágazatot. Tatár Tíma kérdezte Színai Attilát, az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkárát.
Azok a leendő technikusok, akik az agrárszakképzési centrumok iskoláiba járnak, az egyetem szakmai irányítása alatt kidolgozott rendszer szerint tanulnak majd, és lehetőségük lesz arra, hogy felvételi nélkül már egyetemi kreditpontokat is elismerve szerezzék meg a technikusi oklevelüket, és abban bízunk, hogy egyre több egykori technikus választja majd az agrár egyetem képzéseit, így pedig egy folyamatos szakmai kapcsolat lesz, és tudásátadás is nem utolsó sorban az egyetem hallgatói közül egyre többen a egykori szakképzőintézmények diákjai közül kerülnek majd ki.
Itt a szakmailag magasan kvalifikált utánpótlás nevelése a cél?
Egyértelműen, ugyanis a mai magyar mezőgazdaság az nem csak, hogy komoly tradíciókkal rendelkezik, hanem olyan technikai kihívásokkal is szembenéz, digitalizációnak, a precíziós mezőgazdaságnak köszönhetően, ami mindenképpen magas szintű és állandóan naprakész tudást igényel meg. Ráadásul az Agrárminisztériumnak határozott politikája, hogy támogassa a generációváltást a gazdatársadalomban. Úgy látjuk, hogy van a látóhatáron egy olyan fiatal réteg, aki hisz az agráriumban, képes egy életet ráfűzni erre, családok megélhetését is biztosítja, hogyha valaki a mezőgazdaságban vállal munkát, de ez már nem elég a régi tudás. Ehhez naprakész és modern tudás kell, ezt pedig az egyetem fogja garantálni nekünk. Nem lesz minden szakképzőcentrumba járó diákból egyetemista, nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy lehetőséget adjunk azoknak, akik szeretnének tovább tanulni, szeretnének még inkább elmélyedni egy szakmában, és a legmodernebb tudást megszerezni, azoknak lehetőségük legyen egyből bejutni az egyetemre.
Összességében országos szinten hány diák számára lehetőség ez a mostani?
5 agrárszakképzőcentrumban 56 iskolában több ezer diák számára nyílik most meg a lehetőség, de hangsúlyozom, hogy természetesen első körben vannak olyan specifikus szakmák, ahol kiállt az egyetemmel való szoros együttműködésért a szakterület, ilyen például a mezőgazdasági gépész. Reméljük, hogy egyre inkább bővülő, például az élelmiszeriparban is egyre inkább bővülő szakmai kör lesz majd érintett ebben a programban.
Hogyan látja egyébként az ágazaton belül, mely területeken van a legnagyobb szükség a felkészült, friss szakmai utánpótlásra?
Nem tudnék kiemelni, azért ilyen területet, mert ahogy halad a mezőgazdaság és ahogy változik a technika, minden egyes területre betört már a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás. Nyilvánvalóan van, aki mondjuk a kézműves termékeket részesíti előnybe, és azt a kuriózumot viszi be a piacra, amit az a munka jelent, de egy nagyobb állattartótelep vagy szántóföldi növénytermesztés kapcsán, vagy egy öntözési közösségben való részvétel kapcsán, ott már sokkal nagyobb szerepet kap a mai nap is a digitalizáció és ez a modern tudás. Ugyanakkor nem lesz olyan gazda, mint ahogy már most sincs olyan gazda, aki mondjuk a pontos meteorológiai adatok vagy pontos földtani adatok nélkül sikeresen tudna gazdálkodni.
Színai Attilát, az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
múlt hét közepén már véget ért a tanév, a nyári vakációval együtt megkezdődött a diákmunka főszezonja. Idén már könnyebb munkát találni a diákoknak, hallgatóknak. A 2020-as év sokkal rosszabb volt. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
15 éves kortól lehet iskola szövetkezeten keresztül munkát végezni, kezdte Majzik Nándor.
Ez azt jelenti, hogy ilyenkor még csak az iskolai tanszünetek ideje alatt, ez praktikusan egyébként a nyári munkát szokta jelenteni a 15 éveseknél. 16-17 éves korban már egész évben lehet egyébként dolgoznia az MT szerinti megkötésekkel, és 18 éves kortól van az, hogy gyakorlatilag szabadon lehet dolgozni.
18 éven aluliaknak szülői hozzájárulás is szükséges, tette hozzá a Melódiák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetője, aki arról is beszélt, hogy milyen nyári munkákat végeznek a diákok, az egyetemisták.
Mivel egy pár hetes munkáról van szó, ezért ezek mindig általában az egyszerűbb munkákat jelentik. A gyakorlatban ezek a szezonális munkák, mint például az ilyen strandos munkák, akár a vendéglátás, turizmusban, felszolgálók, hotelben esetleg recepciósok vagy kisegítők, ugyanúgy megjelennek a fesztiválok, amikor ugye vannak, vagy az egyéb rendezvények, most például ugye itt van az EB, ott is rengeteg diákin van és dolgozik, illetve a klasszikusok, amikor mondjuk irodai klimatizált környezetben tud valaki adatot rögzíteni, vagy mondjuk egy gyárban vannak fizikai munkák, ezek mind-mind jelen vannak a nyári munkák körében.
Majzik Nándor arról is beszélt, hogy a koronavírus járvány mennyire lehetetlenítette el a nyári diák munkákat.
A két évvel ezelőttihez képest mindenképpen egyébként nehezebb, ez azért van, mert elég sok a jelentkező, tehát nagyon sokan akarnak dolgozni. Tavalyhoz képest javult viszont a helyzet, tavaly volt úgymond a legrosszabb, ugye friss volt még a járvány, nagyon sok minden vagy nem nyitott ki, vagy nem lehetett tudni, hogy kinyit a nyárra, a cégek bizonytalanok voltak a létszámigényeket tekintve, ezért nagyon sokan tavaly nyáron nem tudtak végül elhelyezkedni, illetve dolgozni. Idén nyáron a tavalyhoz képest azért már jóval jobb a helyzet, lehet munkát találni, aki keres, illetve mindenképpen szeretne valamilyen munkát végezni, azt fog tudni találni, válogatni most nem fog tudni a munkák között, míg 2019-ig akár ez is jellemző volt.
A nyári diák munkára 60-70 ezeren jelentkeznek, az átlag órabérek pedig 1000 és 1400 forint között mozognak. Tette hozzá a Melódiák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetője. Kalapos Mihály, Inforádió 88,1.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Most folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőivel. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz a Magyar Nemzeti Bank friss inflációs jelentéséről, természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
9 óra 16 perc. A GDP-t 6,2%-ra várja az MNB. Az infláció üteme 4,1%-ra emelkedett a jegybank előrejelzése szerint. Ahhoz, hogy a pénzromlás mértéke később 3%-on stabilizálódjon, proaktív jegybanki lépésekre van szükség, amelyek első állomása a monetáris tanács keddi döntése volt. Fejtette ki a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzéssel és elemzéssel foglalkozó igazgatóságának vezetője. Domanics András összefoglalója.
Vannak olyan inflációs kockázatok, amiket kezelni kell, mondta a Magyar Nemzeti Bank igazgatója online sajtótájékoztatóján. Balatoni András hozzátette, elsősorban a szolgáltatások és az iparcikkek áremelkedése volt a várakozásnál nagyobb.
Ez egy nagyon fontos jelzés számunkra, hogy bár az infláció azon a pályán halad, mint amire számítottunk, azonban ennek a szerkezete sokkal inkább egy tartósabb és magasabb inflációt jelez, mint amire márciusban számítottunk. A másik nagyon fontos helyzet vagy újdonság az a munkaerőpiacon alakult ki. Tehát az látható, hogy a munkaerőpiac az feszessé vált. Nagyjából egészéből elérünk oda nem sokára, mint ahol 2019 negyedik negyedévében voltunk. Ez azt jelenti, hogy igen éles a verseny a jól képzelésre, nyelveket beszélő munkaerőért. És ez bizony a bérköltségekben, a bérekben is reflektálódik. Tehát az, hogy alapvetően ilyen kedvezően alakul munkaerőpiaci szempontból a válságkezelés, az egyben azt is jelenti, hogy a bérköltségek, a béreknek az emelkedése, akár jövedelmi oldalról, akár költség oldalról bizony az infláció emelkedését vonhatja maga után.
A globális ellátási láncok nem működnek olyan stabilan, mint a válság előtt, ami tovább emeli az árakat. tette hozzá az MNB igazgatója.
Mi úgy látjuk, hogy ahhoz, hogy a monetáris politika horizontján 3%-on stabilizálódjon az infláció, ahhoz proaktív jegybanki lépések szükségesek. Ennek ugye az első állomását az kedden be is mutatta a monetáris tanács.
A Magyar Nemzeti Bank idén 6,2%-os, jövőre 5,5%-os gazdasági GDP növekedéssel számol.
A folyófizetési mérleg egyenlege az előrejelzési horizonton folyamatosan pozitív marad, sőt emelkedik, és ennek, részben persze az Európai Uniós forrásoknak köszönhetően a nettó külső adósságunk az 2023-ra megszűnik. Ez azt jelenti, hogy 2009-ben a GDP-nek több mint 50%-a volt Magyarországnak a nettó külső adóssága, és ezt 2023-ban nullára fogjuk leírni az elmúlt időszak részben gazdaságpolitikai sikerei, részben pedig a háztartások, vállalatok áldozatvállalása, illetve kedvező teljesítménye miatt.
A költségvetést magasabb hiánnyal tervezték, de az államadósság ráta a teljes előrejelzési horizonton mérséklődik, mondta Balatoni András, hozzátéve, európai viszonylatban is gyors magyar gazdasági kilábalásra számítanak, amit a magas átoltottsági szint is segít.
A korábbi előrejelzésünkhöz képest érdemben felfelé módosítottunk a bérprognózisunkon. Korábban úgy gondoltuk, hogy 5,2-6,2% között lehet a versenyszférában a bérnövekedés, most ehhez képest 7,4%-os béremelkedésre számítunk az idejében.
A jövő év elejére a családok számára várható SZIA visszatérítés nagyjából felét teszik el megtakarításként, véli az MNB igazgatója, aki beszélt arról is, hogy az inflációs alapfolyamatok jelenleg lényeges sem magasabban vannak, mint amire márciusban számítottak.
Ezt az inflációs pályát, mi ezt úgy szoktuk mondani, endogén monetáris politika mellett számoltuk ki. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen monetáris politikai reakció ebben az inflációs pályában benne van. Tehát ez nem magától lesz itt 3%-on, hanem itt bizony proaktív monetáris politikai lépéseknek kell jönni annak érdekében, hogy ezen a pályán végigmenjünk.
A korábban vártnál lassabban süllyed az infláció, tette hozzá Balatoni András. Domonics András, Inforádió 88,1.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A jegybank mostani inflációs elemzése erőteljesen megtámogatta a monetáris tanács keddi kamatemelési döntését, fejtette ki az Inforádiónak Madár István, a portfólió vezető makroelemzője. Domonics András interjúja.
Nagyjából az a kép alakulhatott ki bennünk az inflációs jelentés alapján, hogy a gazdasági növekedést alapvetően összességében azért javította a jegybank, mert a lakossági fogyasztást úgy gondolja, hogy sokkal érdemesebb, magasabb szintre várni, ennek pedig elsődleges oka az, hogy a munkaerőpiac jóval gyorsabban állt helyre a koronavírus válságból, mint azt korábban gondolta, és ez egyrészt ugye a foglalkoztatásban, másrészt pedig az általános bérszínvonalon is tetten érhető. A másik fontos tényező pedig az, hogy a külső piacok is jobban javulnak, és ez pedig az export kilátásokat javítja jelentősen. Alapvetően ez az volt az a két terület, ahol érdemben fölfele húzta a jegybank az előrejelzését, és ez hatott ki tulajdonképpen a gazdasági növekedés prognózisára is.
Balatoni András, az MNB igazgatója azt mondta, hogy vannak olyan inflációs kockázatok, amiket kezelni kell. Ez mit jelenthet a gyakorlatban?
Így van, Balatoni András hangsúlyozta, hogy az eddigi inflációs pálya nem tért el jelentősen attól, amit a jegybank várt, viszont a belső szerkezete az nagyon, és ez azt mutatja, hogy az inflációs kockázatok erősödnek. A kockázat erősödésnek alapvetően itt is megkülönböztethető egy külső és egy belső faktora. A külső faktor az, hogy a nyersanyagok, alapanyagok, élelmiszerek ára óriási mértékben emelkedett az elmúlt egy évben, vagy akár csak az éveleje óta, ami ugye a kilábalás egyenetlenségeivel magyarázható, és itt a kínálat lassabban állt helyre, mint amilyen gyorsan a kereslet fölpattant, és ez óriási drágulásokat okozott, illetve egy-két helyen ellátási problémákat is eredményezett. Emiatt tehát van egy külső, a korábbi jellemzően mindig hűtő hatású környezetnél sokkal kedvezőtlenebb környezetünk, másrészt pedig ugye a magyar gazdaság belső kilábalásából fakad egy gyorsabb növekedés. Ugye ezúttal nem került szóba, de érdemes megemlíteni, hogy ehhez a tényezőhöz kötődik az, amit a Magyar Nemzeti Bank elnöke Matolcsy György kritikaként megfogalmazott nagy feltűnés keltve az elmúlt napokban, nevezetesen, hogy véleménye szerint a költségvetési politika indokolatlanul laza, ami szintén természetesen egy stimulus a gazdaságnak, de egyben természetesen az inflációnak is. Így aztán ezek a külső és belső tényezők együttesen magyarázzák azt, hogy az inflációs kép az romlott. Ráadásul azt is érdemes hozzátenni, hogy az a tény, hogy a jegybank az idén magasabb inflációt vár, és még jövőre is egy hajszállal, de aztán visszatér a 3%-hoz az előrejelzés szerint az infláció, az ugye azt feltételezi, hogy emögött van egy szigorodó monetáris politika. Tehát az megelőző időszak inflációs előrejelzéseihez képest nem csak az a különbség, hogy egy kicsivel följebb tolódott a pálya, hanem az is, hogy ez úgy tolódott följebb, hogy emögött az új előrejelzés mögött egy sokkal szigorúbb monetáris politika van. Tehát ha nem szigorított volna a jegybank, akkor a különbség a régi és az új inflációs előrejelzés között még érdemben nagyobb lenne. És itt érdemes még megjegyezni azt is, hogy a jegybank általában a monetáris tanács kérésére készít különböző kockázati előrejelzéseket, kockázati forgatókönyveket is, és ezek általában olyan eseményekre reflektálnak, mint például az, hogy a globális infláció még nagyobb lesz, vagy a magyar gazdaság kilábalása gyorsabb lesz a vártnál, és az 5 forgatókönyv közül 4 olyan, amelyik magasabb inflációt implikál az alappályához képest, tehát ez is mutatja azt, hogy ez a kockázati térkép alapján még az alappályához képest is vannak fölfele mutató inflációs kockázatok, tehát a jegybanknak az a keddi lépés, hogy kamatot emel és elindul a szigorítás útján, az tulajdonképpen az inflációs jelentés valóban, ahogy a várakozások is szóltak, erőteljesen megtámogatta.
Madár Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hat perc múlva lesz 9:30. Nő a magyar futballisták ázsiója az Európa-bajnokság hatására, de hosszú távon csak akkor emelkedhet jelentősen a piaci értékük, ha folyamatosan el tudják őket adni külföldre, mondta az Inforádiónak Eszterházy Mátyás, többek között Szoboszlai Dominik menedzsere. A magyar válogatott a világbajnok franciák is a németek elleni döntetlennel és az EB címvédő portugálok elleni vereséggel 2 ponttal a 4. helyen zártak csoportjukban, és kiestek.
A realitás az az, hogy mi nem jutottunk tovább. Ennek megfelelően mindenki, aki figyelt minket, helyén tudja ezt kezelni, és szerintem nagyon jó a megítélése csak annak. Egyrészt, hogy növeli a játékosok ázsióját, másrészt viszont nagyon sok játékosunknak fix csapata van, és nem gondolom, hogy nekik például szándékukban áll váltani, annak ellenére, hogy valószínűleg lenne lehetőségük. Úgyhogy akik váltani szeretnének, azok közül sokaknak biztosan lesz erre lehetősége. Biztos, hogy lesz a piaci értékekben emelkedés, nyilván nem fogjuk megközelíteni az említett 3 válogatott keretértékét, de valamilyen fokú emelkedés biztos, hogy lesz. Ahhoz, hogy hosszú távon komoly emelkedést tudjunk elérni a piaci értékekben, ahhoz játékosokat kell eladni, mert egyértelműen látszódik, hogy a külföldön pallérozódó játékosaink nagyon komoly szinten tudnak futballozni, úgyhogy ez talán ez kell, hogy a legnagyobb tanulsága legyen ennek az Európa-bajnokságnak, hogy tolni kell kifele a játékosokat, akár felnőtt tapasztalattal, hogyha meg tudják szerezni itthon, akár anélkül, mert mindkét útra nagyon komoly példák vannak ebben a válogatottban, és ezt elő kell segíteni, hogy minél több gyerek át tudja élni, minél több játékos tudjon hasonló fejlődési utat bejárni, mint mondjuk Szalai Attila, vagy Schäfer András, vagy akármelyik játékosról beszélhetünk, úgyhogy ez egy nagyon komoly tanulság kell, hogy legyen szerintem.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Hogy alakul a budapesti értéktőzsde?
Reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. A Bux Index továbbra is kis pluszban van, 2,1%-ot tudott emelkedni. 48.727 ponton a jelen pillanatban. A blue chipeknél is többnyire emelkedést látunk. Az OTP bank papírjai 4%-ot tudtak emelkedni, 16.745 forinton keletkezett az utolsó kötés. A Molnár 0,5%-os az emelkedés, a Richternél pedig 2%-os emelkedés látunk. A Telekomnál nem látunk elmozdulást szerepi szinthez képest.
Hogy jár jelenleg a forint az euróhoz, illetve a dollárhoz képest?
A forint piacán sem látunk jelentős mozgást, a dollárral szemben látunk minimális 1,5%-os erősödést, 1 dollár most 294 forint 30 fillérbe, 1 euró pedig 351 forint 40 fillérbe kerül.
Látszik egyébként valamiféle irány így a következő időszakra?
De a forintnál azt látjuk, hogy a kamatemelés és leginkább a kamatemelés utáni sajtótájékoztató után a forint erősödés mutatott, tehát a piac valóban szigorúnak értékelte azt a bejelentést, hogy egy bank havonta felül fogja vizsgálni az aktuális kamatot az infláció függvényében. Tehát ennek hatására erősödést látszunk, de úgy látszik most, hogy a 350-es technikai szint azt továbbra is fogja a forint árfolyamát, azt még egyelőre nem tudta átvinni a magyar fizetőeszköz.
Köszönjük szépen az információkat és a gyors előrejelzést Zsoldos Ákosnak, a portfólió elemzőjének.
üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.